Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét a Jelenések könyvének a 3. fejezetéből, az 1. verstől a 6. versig a következőképpen. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor azzal szembesültem, hogy a szárdiszi gyülekezet nagyon megváltozott a hátrányára, akkor azon gondolkoztam, hogy vajon mi az, ami segíthet bennünket abban, hogy megmaradjunk. Mi az, ami segíthet bennünket abban, hogy megtartassunk ebben a világban? Mert egyre gyakrabban vesszük észre magunkon és a környezetünkön, hogy minden mássá lesz, minden változik. Kezdem a külső körrel, ami kevésbé ijeszt meg bennünket. De azért fáj. Megváltozik a környezetünk. Egyre több műtárgy vesz körül bennünket, és egyre kevesebb a természetes része, mondjuk nagy tartsa, külső részének. Fáj az, hogy tönkre teszik a környezetet, hogy egyre több ronda épület veszi körül a szép falut. De ez még annyira nem ijeszti meg az embert. A másik pedig az, hogy azt látjuk, hogy egyre több ember változik meg, és egyre nagyobb terheket hordoz. Akár azt nézzük, hogy a gyülekezetünkben életerős emberrel találkozom, holtsápadtan, lesoványodva. És aztán persze változok én magam is, és ez az, ami már jobban megijeszt és jobban megakaszt. Mert az csak egyik része a dolognak, hogy egy másfél héttel ezelőtt, amikor édesanyám nálunk járt, akkor megmutatott egy fényképet, ami 7 évvel ezelőtt készült, édesapámnak a 80. születésnapján, és annak csak egyik része, hogy hát nincsen most már ott az édesapám, se a sógorom. A fényképen még ott voltak. De a másik kicsit viccesebb dolog, hogy nem ismertem fel magamat. Nem csak azért, mert nagyon rövidre volt vágva a hajam, hanem azért, mert fekete volt a szakállam. Egyre inkább változunk. És nekem az a kérdésem, hogy eközben, miközben minden változik bennünk, rajtunk, körülöttünk, hogyan lehet megmaradni? Lelkész értekezleten voltunk, és akkor is, ahogy végignéztem, 60-70 lelkészen, és tudtam a többeknek az életpályáját, sorsát, énekeltük többek között azt, hogy annyi mindent hordozunk a világban, szívünk terhekkel teli, és akkor belém vágott, hogy tényleg, mennyi mindent hordoznak is itt a körülöttem lévő emberek? Mennyi terhet? Lehet, hogy még a teológián nem is gondoltuk azt, hogy olyan terheket kell majd hordoznunk, amiket már hordozunk, és nem is tudjuk, hogy miket kell még majd hordoznunk, amiket még nem hordozunk. Hogyan lehet ebben a helyzetben megmaradni? Azt hiszem, hogy olyan dolgot kell keresnünk, ami nem múlik el, ami megmarad. Amikor Jézus azt mondja a szárdiszi gyülekezet angyalának, hogy azt írja meg, hogy vissza kell térnie oda, ahonnan elindult, azt kell végre élnie a gyülekezetnek, amit kapott a legeslegelején, vagyis visszatérni, megtérni kell, akkor olyas valamit akar a gyülekezet figyelmébe ajánlani, ami örök, ami megmarad. Amit mondjuk egy konfirmációban kaptunk. Vagy amit mondjuk az első személyes gyónásunk alkalmával kaptunk. Vagy amikor először megérintett az Isten igéje, és azt kaptuk, és azt kellene, azt a tüzet kellene őriznünk. Mert igazából ez az egy az, ami megmarad. Szárdiszban, amely tudjuk, hogy Lídiának a fővárosa volt, Kis-Ázsiának a nyugati részén van, Szmirnától keletre, mintegy 80 kilométernyire. Szárdiszban nagyon nagy gazdagság volt. Legalábbis még Krisztus előtt igen, akkor, amikor Krőzus uralkodott. Krőzusnak a neve azt hiszem, hogy valamennyünk számára ismerősen cseng, legalábbis onnan, hogy a gazdagságot Krőzushoz szokták hasonlítani. Még mindig. Olyan fényűzés, olyan gazdagság volt az ő uralkodása idején. De azt már szerintem kevesebben tudják, hogy ez a gazdagság, ez a pompa, ez a luxus volt, ami tönkretette Krőzust. Mi itt úgy gondoljuk, hogy talán nem sértek meg senkit ezzel, hogy a gazdagság az előre viszi a dolgokat. A történelem azt mutatja, hogy elpuhítja az embereket. A történelem azt mutatja, hogy elkényelmesíti és sebezhetővé teszi az embereket. Úgy, ahogyan pár héttel ezelőtt említettem azt, hogy valaki árulja a luxusházát a településünkön, és hát leírja háromszor is, hogy mi az, ami szolgálja a kényelmet. A három légkondicionáló, a jacuzzi, a medence, meg nem tudom mi minden. Ez szép. Igen, csak ez nem az erőt, hanem a kényelmet szolgálja. Ő maga írja. A kényelmet szolgálja. Ez nem az erőt szolgálja. És Szárdisz miért bukott el? Miért foglalta el Kűrosz, perzsa, vezér ezt a várost? Miért rombolta le? Azért, mert elpuhultak az emberek a nagy luxusban. Azért, mert elbizakodottak voltak az emberek. És azt gondolták, hogy azt a részét nem is kell védeni a városnak. Az olyan erős. Az, ami kényelmünket szolgálja. Nekem továbbra is ez a kérdésem, hogy mi az, ami az erőt szolgálja, ami segít abban, hogy megmaradjunk. Ehhez pedig nem más kell tenni, mint felébredni. Megtalálni azt, hogy mi az, ami megmarad. Mi az, ami nem inflálódik. Beszélgettünk gyerekekkel, hogy miért van az, hogy a pénz értéke csökken. És miért van az, hogy soha nincs olyan, hogy nőne az értéke. Nem vagyok közgazdász, de egyet tudok, hogy a gyökerek ott vannak, ahogyan Jézus megfogalmazza, hogy a moly és a rozsda megemészti. Nem most kezdődött a pénznek az inflálódása. Moly és a rozsda megemészti. Természetes, hogy inflálódik. Természetes, hogy romlik. És nincsen semmi, amivel tartósíthatnánk. Mindig romlik és romlani fog. A hit értéke az, ami pedig állandóan nő. Állandóan nő. Úgyhogy el kell döntenünk, hogy mire fordítunk több energiát, több időt, több pénzt. Arra, ami nem marad meg, és ami a kényelmünket szolgálja, hogy arra, ami megmarad, és az erőt szolgálja, hogy megmaradjunk. Előfordul, ez a kérdés foglalkoztatott engem, hogy előfordul, hogy elveszíti valaki a hitét? Vagy ha elveszítette a hitét, akkor lehet, hogy nem is volt az igazi hit? Nem tudom. De minden esetre ott van bennünk, körülöttünk a kérdés, hogy hogy van az, hogy valaki megengedi a luxus magának, hogy mondjuk 20 évig, 30 évig, 40 évig tett azért, hogy megerősödjön az Úrban, aztán ott hagyja, és most már nem jön a gyülekezetbe például. Vagy hogy van az, hogy valaki 30, 40, 50 évig nem akarta ezt, de most már szeretné, és lehet, hogy meg is kapja, lehet, hogy megkapja ezt az ajándékot. De aki ott hagyta, vajon visszakaphatja még? Szerintem megvan rá az esély. Azért, mert úgy ismerem az Istent, mint aki kegyelmes. És ezért is ír a szárdiszi gyülekezetnek, amely el van telve önmagától, nagyságától, gazdagságától. Ezért biztatja arra, hogy térjen meg. Nagyon felemelő volt. Önmagában nem felemelő nézni a Kékfény című műsort, de hogyha valaki látta hétfőn, akkor szerintem úgy érzi, hogy felemelő volt most. Legalábbis az a része, amelyben a Váci Fegyházról volt szó. Hát nagyon örültem neki, hogy hát nem csak, hogy ott járhattunk a gyülekezet tagjaival annak idején, és nem csak, hogy ismerjük az ottani bizonyság tévő rabokat, meg nem csak két évvel ezelőtt a konfirmandus csoportomnak is konfirmandus csoportom hétvégére is elhívtam az ott szolgáló börtönmissziós lelkészt, meg hozott magával szabadult rabokat is, hogy tegyenek bizonyosságot arról, hogy mit jelent az az erő, amit az Istentől kaptak, hanem még most is ott vannak, és ugyanúgy énekelnek és tesznek bizonyosságot. Telnek közben a keményen az évek a börtönben, a Boros Lajosnak is, aki ugye ott tanult meg kántorizálni. És amikor az ember együtt látja a börtönben képzett kántort, a börtönparancsnokkal dicsőíteni az Istent, a Vatai Gyulával, ott volt a Luther Rózsa a zakóján, hát akkor az ember elérzékenyül. Hát ez az igazi ébredés. Börtönparancsnok és fegyveres rablást elkövető börtönlakó együtt dicsőíti, vezeti az Isten dicsőítését. És elmondja a Margitka néni, aki ott szolgál, hogy aki ebben az apak körletben van, ahol speciálisan keresztjén módon bánnak a rabokkal, mindössze 4% a visszaesése a raboknak, míg más területen 60-70% a visszaesésük. Hát ennyit jelent az, hogyha valaki felébred. Ha valaki megkérdezi, hogy van-e jelentősége annak, hogy felébredünk, van-e jelentősége annak, hogy visszatérünk oda, ahonnan kiestünk, akkor ezt lehet mondani. És ez csak egyik kis szelete az életnek. Nem más történik ilyenkor, mint az, hogy kikerül az ember az ördögi körből, most így fogalmaztam magamnak az elmúlt héten, az isteni körbe. Mert nem csak ördögi kör van, hanem isteni kör is van, amelyet Jézus így fogalmazott meg a János 15-ben, azt mondja, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljessé legyen. Megtartjuk a parancsolatait, megmaradunk Isten szeretetében, ez teljessé teszi az örömünket. És fordítva, aki örül, az meg fogja tartani Istennek a parancsolatait. Nem azt fogja megtartani, akinek azt mondják, hogy meg kell tartanod, és el kell menned a templomba. Az fog örülni, aki örülni fog Istenben, az fogja az Isten parancsolatait megtartani. Ezért tapasztaljuk azt, hogy akikre ráparancsoltunk, hogy menjenek a templomba, és nem örültek, hát azok most nyilván nem fogják ezt folytatni. Belépni az isteni körbe, kilépni az ördögi körből, amelyekben megrekedtünk, ezt jelenti felébredni, ezt jelenti megtérni. Hogyha felébredünk, akkor tudatosodnak bennünk a dolgok, és ez a másik nagyon fontos, hogy tudatosodjon bennünk az, hogy hol vagyunk, hogy mit csinálunk. Tudatosan felmérni azt, hogy milyen kapcsolataink vannak, azok a kapcsolatok hogyan működnek, milyen érzelmeink vannak, és ezt elmondani. Hallatlanul fontos dolog elmondani. Olyannak, akiben tudunk bízni, hogy tud segíteni. Legalább annyiban, hogy együtt hordozza a terhemet az Istennel. Oda viszi Isten elé. Segít engem is, hogy én is az Istenhez kapcsolódjak, és együtt imádkozzunk, elmondjuk ezeket a dolgokat. Nagyon-nagyon fontos. Mert amíg nem hozom fel ezeket a dolgokat, amíg mindig magamba sűjesztem, vannak hallatlanul gúnyos emberek, akik nem tudnak, annyira fáj már nekik belül minden, hogy nem tudnak gúny nélkül élni és beszélni. Ki kell hozni ezeket a dolgokat, el kell mondani, csak jó helyen. Tudatosítani, fel kell ébredni. Azért mondom, hogy jó helyen, mert az igényt azt látom, hogy el kell mondani, az benne van mindenkiben. Például egy szelete ennek a dolognak, az, amikor fiatalok, de nem csak fiatalok, interneten mondják el csetelés közben, hogy velük mi van. És sok esetben, amikor ismeretleneknek nyitják meg magukat, ismeretleneket meg lehet ismerni az interneten, tehát nem tudjuk, hogy ki van mögötte. Előfordul olyan, hogy valaki bemutatkozik, hogy ő egy ilyen vagy ilyen férfi, kiderül, hogy mögötte egy nő áll, vagy fordítva. Volt olyan, aki azért került lelki gondozóhoz, mert kitálalta az egész belső életét, mindazt, ami szeretett volna felébredni. És három férfinak is elmondta a csetelés közben ezeket a dolgokat, de a végén kiderült, hogy egyetlen egy férfi áll mögötte, aki behálózta, egy pszichopata. Miért kell óvni a gyerekeinket attól, hogy önállóan egyedül cseteljenek? Azért, mert bárki állhat a másik végén a hálónak. Bárki. És behálózza, mert ezek nagyon-nagyon érzelemgazdag emberek, akik meg tudják ragadni a mi gyerekeinket és unokáinkat, hogyha nem kapnak elég érzelmet tőlünk mondjuk, mert mi azt mondjuk, hogy rohanunk a munkába. Tudatosítani, felszínre hozni, de nem annak, aki kihasznál és behálóz és megsebez, hanem annak, aki saját magát engedte megsebezni. Annak a Jézusnak, aki meghalt értünk és feltámadt. Azzal fejezem be, hogy távol-keleti gyülekezetekben, amikor konfirmáció van, akkor felszokták tenni ezt a kérdést is. Mivel erősíted magadat, ha mártíromság előtt állsz? Mert ott a konfirmáció nem azt jelenti, amit némelyeknek, hogy na akkor befejeztük a hitoktatást, na akkor megkapjuk a számítógépet, na akkor megkapjuk a kis motort, hanem ott a konfirmáció azt jelenti, hogy odaadtam magamat az Istennek, és ennek gyakran mártíromság a következménye. Mert a világon tudjuk, körülbelül 200 ezer keresztény embert ölnek meg évente a hitükért. És hogyha Észak-Koreában valaki keresztény lesz, nem kell keresztény lenni, Bibliát birtokol, munkatáborban végezheti. Hogyha valaki Kínában nem a hivatalos egyházba megy, amely sok tekintetben meg kell, hogy alkudjon, hanem föld alatti egyházhoz csatlakozik, lehet, hogy börtönben végzi, ahol fizikailag fogják megkínozni. Ezért ezt a kérdést teszik fel nekik. Mivel erősíted magadat, ha mártíromság előtt állsz? Mert időben fel kell készülni erre. És én nem hiszem, hogy csak azoknak az embereknek kell erre felkészülni, akik ilyen területeken élnek. Hát mi mivel fogjuk erősíteni magunkat, amikor olyan terhet kell elviselnünk, amire ma még nem gondoltunk? Amikor olyan változás történik az életünkben, amiről úgy gondoljuk most, hogy nem bírjuk elviselni. Csak amikor megkapjuk, és kapcsolatban maradunk Istennel, és olvassuk azt, hogy erőt meghaladó olyan kísértést nem enged az Isten, ami az erőnket meghaladja. Megadja hozzá a kimenekedést. De erre fel kell készülni. Mibe kapaszkodunk? Mivel erősíted magadat, amikor olyan betegséget kapsz, ami gyógyíthatatlan? Amikor olyan veszteség ér, hogy összeomlik minden? Istennek válaszoljunk őszintén ezekre a kérdésekre, és ha csak annyit magunkkal viszünk, hogy most már nem elég csak a kényelmünkre gondolni, hanem a megtartó erőre. És hogy megtartó erő, csak egyetlen egy van a világon, ami nem csökken, hanem nő. Az az Istennel való kapcsolat, a belévetett bizalom, hit. Akkor biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk azt, ami megtart. És meghalljuk mi is, hogy mit mond a lélek. Nem csak a szárdiszi, hanem a nagytartsai gyülekezetnek is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mi szeretnénk elmondani mindazt, ami nehéz nekünk. Mi szeretnénk felszínre hozni, de sokszor azonnal megijedünk, hogy ezt talán nem is szabad, nem illik, hogy kiderüljön rólunk, hogy mi ilyenek vagyunk, és ennyi minden szemét lakozik a mi szívünkben, és visszariadunk. De kérünk téged, hogy biztos, hogy ahogyan vagyunk, úgy mehetünk eléd, amint vagyok. Köszönjük neked, hogy te nem kihasználod a mi nyíltságunkat, őszinteségünket, nem megsebezel, nem visszafordulsz és megtaposol bennünket, ahogyan tapasztaltuk emberektől, hogy megtapostak őszinteségért, belénk vágtak, belénk rúgtak, hanem te vagy az, aki önmagadat sebezted halálra, hogy mi a sebeidből meggyógyuljunk. Kérünk téged, hogy így téríts meg, így ébresz fel bennünket. Amen.